2021. január 12-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Sok munkával itthon is meg lehet élni. A csíkdelnei Pál László fiatal gazdálkodót kérdezzük.
Minden fiatalt arra biztatok, hogy itthon maradjon. Nem annyi pénzért, kevesebbért, és több munkával meg lehet élni, viszont ha külföldön dolgozok, sem a falun, sem a városon, sem az országodon semmit nem emelsz. Tehát nem teszél le a nemzet asztalára semmit.
Továbbra sem látnak pénzt a gyapjúból a jútenyésztők. Az oroszhegyi Nagy Etelka válaszol kérdéseinkre.
A gyapjúra van értékesítési gondunk, mert az nem kell senkinek. Vagy ha kell is, ingyen.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A csíkszentimrei Gergely Zsolt fürtenyésztésben látta a jövőt. Műsorunk második felében vele beszélgetünk.
Az én fürjeim udvarhely mellől, Székely-Szent Tamásról származnak, olyan 600 egyet körül van.
Ha hosszú távra tervezünk, gyümölcs telepítésben gondolkodunk. A Kénosi Balázsi Szilárd fiatal gyümölcstermesztővel készült interjúnk.
Az igazság az, hogy 120 darab diófán van, és olyan 400 körüli magyarú, de próbálunk bió termesztés felett, tehát trágyázzuk össze, minden évben megpucoljuk, de nem permetezzük.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának döntése értelmében két évig változatlan marad a közös mezőgazdasági politika által kijelölt rendszer. Ezzel párhuzamosan a tagországoknak elő kell terjeszteniük a saját nemzeti stratégiájukat, és azokat az intézményeket, amelyek lehetővé teszik az új közösségi politika által meghatározott jogi és pénzügyi rendszert. Az átmeneti szabályzatnak megfelelően 2021-ben és 2022-ben megmarad a korábban is alkalmazott támogatási rendszer, így a megszokott feltételekkel az eddigi összegekre pályázhatnak majd a gazdák. Emellett jó hír, hogy a járvány okozta gazdasági recesszió ellensúlyozására szánt alapok felhasználási határidejét meghosszabbították. Február 1-ig nyújthatják be a gazdák a negyedik negyedévre járó gázolaj támogatásra vonatkozó kérelmeiket, tájékoztat a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. A kedvezményezettek az október 1-e és december 31-e közötti időszakban vásárolt és felhasznált gázolaj után járó támogatást kérvényezhetik a megyei ápja kirendeltségeknél. Idén a gázolaj támogatás értéke 1,52 bani literenként. Átutalták a Hargita megyei gazdák bankszámláira azokat a támogatási összegeket, amelyeket ősszel a szarvasmarha, juh- és kecsketartók, valamint zöldség- és gyümölcstermesztők a koronavírus járvány okozta nehézségek átvészelésére igényeltek. A megyéből összesen 4736 gazda folyamodott állami támogatásért, összesen 7,6 millió eurót kaptak a programban résztvevők. 24 ezer gazdának folyósította eddig a területalapú, illetve az agrár környezetgazdálkodási támogatás teljes összegét a Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. Ez azt jelenti, hogy nem csak azok kapták meg a teljes támogatást az elmúlt hónapban, akik korábban már előlegben részesültek, hanem nagyjából 1000 igénylő esetében befejeződtek az ellenőrzések, így nekik is folyósíthatták a szubvenciót. Nagyjából 2100 igénylő esetében még zajlanak a vizsgálatok. Az ellenőrzések hosszabb időt igényelnek, hiszen be kell azonosítani a földeket a műholdas felvételek alapján. Ha pedig félreértések, hibák merültek fel, például nem világos, hogy a megfelelő haszonnövény termeszti-e az adott területen, akkor azt személyesen kell tisztázni a gazdákkal. Ennek ellenére az Ápia Hargita megyei vezetője azt reméli, hogy egy hónap múlva minden jogosult megkaphatja a neki járó összeget. Sajnos, mint minden évben, most is vannak olyan gazdák, akiknek nem folyósíthatják a támogatást a megszabott feltételek be nem tartása miatt. Ilyen esetekben rendszerint a tarlóégetések jelentik a problémát, ezért azt kéri az igazgató, hogy a továbbiakban senki se gyújtsa meg a növényzetet a területén. Az őszivetéseknek kifejezetten jót tett az enyhe tél, ám mivel a jócskán fagypont fölötti hőmérsékletek miatt nem álltak meg a növekedésben a kisarjat növények, megfagyhatnak, ha hótakaró nélkül érkeznek a kemény fagyok, vélik a szakemberek. A gyümölcsösökben leginkább a korai virágzású fajták vannak veszélyben. Az almafáknak, körtefáknak hosszú a téli, mélynyugalmi állapota, de a csonthéjasoknak, mint amilyen a barack, szilva, cseresznye, csak mintegy két hónap, az követően megindul a rügydúzzadás, ha az időjárási körülmények lehetővé teszik. A nerckeringés korai megindulása azért jelent veszélyt, mert ha az követően beállnak a kemény fagyok, megfagyhatnak a fák rügyei. Kutamnesztiát hirdetne a magyar kormány és megváltoztatná a vízgazdálkodási törvényt, amivel a korábban illegálisan létesített öntöző kutak szabályossá tétele is megoldódna. Nagy István agrárminiszter kijelentése szerint a felszíni vízkészlet nem elegendő az öntözési igények kielégítésére, így a kutak használata elengedhetetlen. Tekintve azonban, hogy e kutak engedélyeztetése bonyolult és drága volt, több tízezer illegális öntöző kut létesült, amelyek szabályossá tétele megoldatlan probléma. A javaslat most ezen a helyzeten változtatna, így az 50 méternél nem mélyebb, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében nem írná elő az öntözési igazgatási szerv hatáskörébe tartozó engedélyezést. Felszín alatti vízkivételt biztosító kút csak olyan területeken létesíthető, ahol a kiszivattyúzás az ivóvízbázisokat, karszt vagy rétegvízkészletet nem érinti. Nagy István agrárminiszter azt is közölte, az érintett kutakra úgynevezett okosórákat telepítenek majd, amelyek segítségével naprakész adatokkal rendelkezhetnek a vízhasználatról. 2019-ben az Európai Unióban a háztartások összesen 117 milliárd eurót, az uniós GDP 0,8%-ának megfelelő összeget költöttek szeszes italokra az Uniós Statisztikai Hivatal az Eurostat adatai szerint. Ebben a statisztikában csak az otthoni fogyasztásra szánt alkohol szerepel, az, amit éttermekben, kocsmákban, bárokban ittak Európa szerte, az nem. Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy egy uniós háztartás átlagosan a teljes kiadásainak 1,6%-át költötte alkoholvásárlásra, de ez az arány országonként jelentősen eltér. A legtöbbet a lettek és az észtek költötték italozásra, előbbiek a kiadásaik 4,8, utóbbiak 4,7%-át, háromszor annyit, mint az uniós átlag. A harmadik balti államban, Litvániában lényegesen visszafogottabbak voltak a polgárok, a családi költségvetésnek csak 3,7%-át szánták italra, de ez is elég volt a képzeletbeli dobogó legalsó fokára. A legkevesebbet Görögországban és Olaszországban költöttek otthoni ivásra, 1%-nál is kevesebbet. Románia 2,6%-kal a 9. helyen áll. A magyarországiak még többet, 2,9%-ot hajlandóak áldozni otthoni alkoholizálásra. Érdekesség, hogy az első hétben kizárólag egykori szocialista államok találhatók, a már említettek mellett Csehország 3,4%-kal, Lengyelország 3,4%-kal és Horvátország 2,9%-kal. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Pál László fiatal csíkdelnei gazdálkodóval beszélgetünk, előtte viszont Bodó József énekel.
A szegény legény.
László vagyok Csíkdelnénről.
Mivel foglalkoznak itt Csíkdelnén?
A foglalkozásunk az összetett dolog, de én személy szerint gazdaságból és tájtermelésből élek, tehát teheneket tartok.
Van sok állat?
Hát az sok, az nem tudom hol kezdődik, nekem 24-25 darab van, és itt meg is szeretnék állni, mert nincs alkalmazottam, nincs emberem, a családi segítség és a saját fizikumom, ami ennyit bír el. Van két vastehenem Csíkszered a területén, és ott adom el a nyástáját. Egyelőre egy nagyon biztos megélhetésnek látom, és az az igazság, rövid idő alatt tudok keresethez jutni, azért választottam ezt a részét, a tájtermelést.
Akkor azt jelenti, hogy a feldolgozónak adott tejnek az ára az később térült meg, vagy egyáltalán nem is fizettek úgy, ahogy megérdemelte volna a gazda, és akkor ezért választotta vasteheneket.
Nem mondom, hogy nem fizetnek jól, tehát nem kritizálhatok senkit. De ez a tájtermelés, az sajnos nincs eléggé kifizetve, tehát kevés az a pénz, amit adnak a felvásárlók. Itt viszont dupláján tudom eladni a tejet, és reggel, amit fájtam, este azt már beteszem a farzsebembe, és holnap tervezek, hogy azt mire költöm, vagy hova fektetem be.
Egy nap hányszor kell feltölteni ezt a vastehenet? Mert hogyha jó az áru, akkor bizonyára hamar elfogy.
Valójában nagy a tanknak a kapacitása, tehát naponta egyszer töltsük, és arra odafigyelünk, mert meg is ismertük a klientúrának a vásárlási szándékát, szokását, mennyire van szükség, és csak annyit viszünk be, hogy mindig a friss tejet, tehát naponta töltjük mindkét képet.
Mekkora területen termeli meg az élelmet ezeknek az állatoknak? Van saját terület, kell bérelni is?
Saját területem az elég kevés van, mert valójában én, amielőtt átálltam gazdálkodni, egy építkezési cégem volt, nem volt közel területvásárláshoz. Ott csődbe mentem, és úgy tanultam meg, hogy napi betevőt kell termelni, ami biztos, mert sajnos manapság ilyen a világ. 30 hektáron dolgozok, amiből saját területem 5 hektár körülbelül. Bérelem a területeket. Terem sillókukorica, nagyon sok pillangós növény, ami lucerna, vetetfüvek és szántó területén gabonák. Tehát az úgy van felosztva, hogy egy harmadonként, hogy a vetésforgó is meg minden működjön. Azon kívül vannak hegyi kaszállóim, legelők, ahol az állatokat néha sétáltatom, de igazából bent tartom az istálóba.
Mindent az állatokkal etett fel, vagy valamiből jut piacra is?
Igazából csak az állataimnak termelik, és a táj, ami piacra jut, és abból élünk konkrétan. Tehát mindent a saját állataimnak termelik, eladása semmit nem.
Ez a birodalom, amit most kiépített, az istálók, ez az egész rendszer, ez önerőből jött létre, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket is?
Mostanig még minden önerőből jött létre, már egyébként a széke embernek magamról kiindulva van egy nagyon furcsa elképzelése, hogy az enyém legyen, azt én csináljam meg, és az a biztos. Az az igazság, hogy próbáltam a pályázatokat is, de olyan érdekes apróbetűs részletektől még mindig féltem. Tehát minden önerőből van, 8. éve már, hogy gazdálkodom, és átálltam, de valójában, amikor elindultam, akkor 4 borjóval kezdtem, ami mínusz jövedelem volt, nem tudom hány évig.
Miért szarvasmarhában gondolkodott? Miért nem esetleg juhokba, vagy valami egyébbe? Kifizetőnek tartotta? Mert ahogy beszélgettünk, szerintem bejött a számítás, de miért ez, és miért nem valami egyéb egy építkezési cég mellé?
Igazából nem tudom, de valójában lehet, hogy van valami olyan a dologba, ami állat szeretett. Saját magamnak én is feltettem ezt a kérdést, hogy miért kellett a gazdaság és az egész családot, mindenkit belevonjak. Viszont kisült anyumtól visszaérdeklődve, hogy a nagyapám is pásztorember volt, ő nagyon szegény volt, és a falu állataira vigyázott. Valójában onnan van szerintem az állat szeretet. Tehát nem tudom konkrétan erre a választ.
Mindig csodálkozom, amikor ilyen lelkes fiatal emberekkel beszélgetek, vagy fiatalokkal gazdálkodásra, és hogy szeretettel végzik, és látnak benne jövőt, akkor mindig felmerül az a kérdés, hogy ők miért nem választották a külföldöt. Most ez a trendi. Sokan úgy látják, hogy külföldön kolbászban van a kert, oda megyünk, az utcára összeseperjük az eurót, hazajövünk és vagánykodunk, de van, aki azt mondja, hogy ő inkább itt marad, dolgozik látástól Mikulásig, mert itt is meg lehet élni sok munkával. Sosem gondolkodott külföldben?
Az igazság az, hogy én külföldön voltam is, amikor az építkezés cégem csődbe ment. Ott tudtam hirtelenjébe eurót összeseperni, az önszavát idézve, de viszont nem hiszek én abba, hogy az nagyon jó, sőt, egyáltalán nem jó, minden fiatalt arra biztatok, hogy itthon maradjon. Nem annyi pénzért, kevesebb ér, és több munkával meg lehet élni, viszont ha külföldön dolgozok, sem a falun, sem a városon, sem az országodon semmit nem emelsz. Tehát nem teszél le a nemzet asztalára semmit. Ha itthon dolgozol, itthon tármálsz, akkor leteszed a nemzet asztalára azt, amit le kell tenned, kenyeret. És ezért gondolkodtam én gazdaságba is. Mert valójában ez egy olyan ágazat, hogy vagy energiát, vagy élelmiszert tármáljunk. És ha élelmiszert tármálunk, arra mindig szükség lesz, amíg emberi lény létezik a földön.
Már interjúnk elején említette, hogy ennyivel is szeretne maradni, nem szeretne bővíteni, mert ez a család erejének elég. Nem lehet találni munkást? Vagy eddig jól boldogultak, akkor minek?
Igazából én próbálkoztam emberekkel, volt 3 is, és sajnos ilyen munkára nehéz találni, aki kitartó. Mert tényleg szeretetből és odaadásból csináljuk ezt, amit csinálunk. Viszont akinek nem érdekel, ő nem szeretetből, nem odaadásból csinálja, akkor valószínű, hogy bennem is hiba van, mert akkor nem tudom elfogadni ezt az egészet. Úgyhogy arra döntöttem, a gépeket azt mindenképp modernizálom, fejlesztem, hogy minél kevesebb munkám legyen, de embert nem akarok. Mert az az igazság, ebből volt családi probléma is. Tehát annyira felstresszeltek, ideges voltam, hogy ez már a család rovására is ment. Úgyhogy nem akarok embert.
Akkor, ha jól látom, nem mindegy, hogy valaki megcsinálja, ahogy tudja, hanem úgy kéne megcsinálni, ahogy kell azt a munkát.
Itt kezdődik a probléma velem, tehát ezért vagyok én a hibás, hogy nem maradnak mellettem az emberek, mert én nem másba keresem a hibát, egyszerűen mindig magadba találd meg, és aztán keresed a másikba. Tehát valójában ez rájött. Igen, ha nem szívből, lélekből, az az állat nem kielégült, nem normálisan pihen. Még ha esetleg visszafekszik a trágyába, akkor egy gazdának az fájdalom, az nem jó.
A gazdálkodás is egész éves tevékenység. Ha ünnepnap van is, kell kúrálni, kell gondozni az állatot, ha beteg vagyok is, kell gondozni. Valamikor kikapcsolódásra jut-e idő, vagy az a kikapcsolódás, amikor este azt mondom, hogy na minden meg tudtam csinálni, amit beterveztem.
Ez a 100%-os kikapcsolódás, mert akkor nyugodt a család is, boldog mindenki. De azért odafigyelünk, mert 3 kisgyerekem van egyébként, tehát 14 éves a legnagyobb, 5 éves a pici, és nekik is szükségük van kikapcsolódásra, mert a 3 gyereknek azért kell haladni a korral. Van kikapcsolódás is, csak annyi, hogy akkor picivel hamarabb kelek, és később fekszek. És nagyon rövidek a programok, mert amit be tudunk zsúfolni a 2 állat etetése között. Tehát nem utazunk 600 kilométreket, csak maximum a büliatóig.
Pál László fiatal csíkdelnei gazdálkodót hallották, most Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál.
Elka vagyok, Nagy Mártonnak a felesége, Oroszhegyi lakos, majorné.
Van nagy gazdaság, van sok jó?
215 darab egyet, a saját gazdaságunkban mi van.
Miért jóban gondolkodtak?
Elsősorban a férjemnek ez a szakmája, ebben nőtt fel, gyerekként itt kezdte, 6 éves korában, a juhászatban kezdte, tehát nem otthon, hanem bizonyos juhászoknál. Először eszterengahajtóként, utána pásztorként, saját felelősségre a diafali csordával, és majd amik összekerültünk, 93-ban kerültünk össze, de 94-ben kezdtük közösen a juhászkodást.
Gondolom, hogy van, ahol legeltetni. Van saját terület is, vagy közbirtokosságtól valahonnan bérelnek is?
Nem bérlünk, a közbirtokosság területén juhászkodunk, tehát az oroszhegyi falu juhaival, meg a sajátunkkal.
A falubelieknek a juhát is gondozzák?
Én a 2020-as évről beszélek, 67 gazdánk volt, amilyen oroszhegyiek. Azoknak, mit tudom, 5 jú, 10 jú, 15 jú, így.
Mennyire gond az értékesítés? Mert volt periódus, mikor mondtuk, hogy na, megint a gyapjú iránt van érdeklődés, igaz, nem fizetnek érte. A bárányokat keresték-e, a sajtot el tudják-e adni, vagy mi lesz ezekkel a termékekkel?
A gyapjúra igen, van értékesítési gondunk, mert az nem kell senkinek, vagy ha kell is, ingyen. Tehát mi hiába nyírassuk meg pénzért a juhokot, mert azt meg kell nyíratni, azt úgy hagyni nem lehet. De nincs kereslet, hogy most jön valaki, és mit tudom, ígér egy minimális összeget, mondom, 2-1 kilójáért. Nem, senkinek nem kell. A sajttal értékesítési gondunk nincsen, hála Istennek, abból nem győzünk ereget csinálni. Olyan gondunk nincsen, hogy nem fogy el. Szoktunk télre túrot is tenni el, de nyáron nem is tudunk eleget csinálni. És plusz még ki kell persze a faluba az embereket, a gazdákat szolgálni, ők az elsők.
De mi lesz akkor a gyapjúval? Azért egy nagy mennyiséget nyírnak le ezekről a juhokról.
Igen, szálas juhokkal. Én a sajátunkról beszélek, szálasok vannak, arról lejön 2-3 kiló gyapjú darabonként. Például 2019-ben szégyen elmondani, jött egy valaki, és hozott egy láda sört az összes gyapjúért. Kénytelenek voltunk, odaadjuk, mert másképp vagy kell valakit fogadjunk, hogy elásassuk, vagy el kell égessük, de nagyon nem is ég ez a gond. És ott hagyni nem lehet, mert nem lesz olyan széthagyni. És a jókon semet, azt gondozni kell, ha tartsuk, akkor gondozni kell.
Hogy készül a sajt? Van valami speciális oroszhegyi recept, vagy nagyjából úgy, ahogy más juhásznál is?
Hagyományos sajkészítést csinálunk csak, semmilyen ízesítés nincsen, ez hagyományos jósajt, fejes után autóval beoltjuk, azt úgy azonnal készítsük is, és majd utána az ordát.
Piacra kellett vinni, vagy most már házhoz jönnek a sajtér?
Szoktam piacra is járni, Zetelakára szoktam járni, máshova nem kell menjek, mert helyből is nagyon sokat elvisznek, meg már a kuncsavkör annyira ki van alakulva, hogy helybe viszek. Ide 10 kiló, oda 20 kiló, oda 30 kiló, akkor a vendéglátóhelyekre is.
A 2020-as év az nagy gondot jelentett önöknek?
Nem volt fennakadás, házra tudtam szállítani, viszont a piacra is annyiból volt egy picit nehezebb, hogy kellettek persze az előírásokat betartani, maszk, kesztyű, fertőtlenítőszer, ezeket mind vittem magammal, másképp gondjaim nem voltak. Értékesítés gond nem volt, mert nagyon sok volt a keresletre.
Bővítésben gondolkodnak? Több állatban, nagyobb területen gazdálkodni?
Nem gondolkozunk sokat többen, mert területünk nincsen nagy. Bérelni sem nagyon lehet, mert mindenki megműveli a magáit. És a közbirtokossága pedig úgy vagyunk, hogy a falu juhai nálunk vannak, mi menjünk a közbirtokossághoz lelegetve, tehát egymásra vagyunk utalva, ők ránk, mi meg rájuk, úgyhogy közösen.
Elhangzott interjúnkban az oroszhegyi Nagyetelka válaszolt kérdéseinkre. Egyre többen fedezik fel a fűtojás jótékony hatását és a belőle készült termékeket. Ha gyümölcsös telepítünk, a jövőt építjük. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hozzájön, a szüke, a babám, a barna is, mi gondja agyamon rájok. Szőke volt a babám, most meg barna jár, falu szájok. Láma kis madár is, addig repdesni akad hűtársak. Hát akkor a legény miért ne kopogna be minden lányos házba, amíg megtalálja, hol a kicsi igaz színű párja. Hát akkor a legény miért ne kopogna be minden lányos házba, amíg megtalálja, hol a kicsi igaz színű párja.
Veres Árpád énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha nagyon savanyú a káposztánk, egy kissé öblítsük át friss vízzel. Félbevágott citromra tegyünk alufóliát, tegyük a hűtőbe, néhány napig felhasználható teába. Reszelt almára rögtön csepegtessünk frissen csavart citromlevet, így megakadályozzuk, hogy megbarnuljon. A vöröshagymát felszeletelést előtt tegyük hideg vízbe, így nem könnyezünk, amikor felszeleteljük. A krumplit mindig hideg vízben tegyük főni, a vitaminok, ásványi sók így kisebb mértékben oldódnak ki belőle. A főzővizet ne öntsük ki, több étel készítésénél is felhasználható.
Kárgás Zsolt vagyok, Csíkszent Imre, 4 éve fürjet tenyésztek és tojást értékesítem. Itthonról is sokat elvisznek, vásárokba járok, laskát készítek a fürtojásból.
Mennyire volt hagyománya a fürtenyésztésnek itt a faluban? Vagy ön meghonosította most már?
Hát nulla, még itt a csíki viszonylatban is nulla. A Gyergyóban ott hallottam, hogy volt az elmúlt években. Az én fürjeim udvarhely mellől, Székely-Szent Tamásról származnak az első fürjek, hát azokból már nincsen. Itt Csíkba, lehet, hogy vannak ilyen kisgazdák, akik mit tudom, 10-15-20-at tart, a család szükségletére, de itt olyan 600 egyet körül van.
Hány egyeddel indultak 4 évvel ezelőtt?
Ez nagyon érdekes, mert vettem volt 50 darabot Székely-Szent Tamáson, és hazafelé, amikor jöttünk az autóval, hát én nem sokat tudtam a fürjekről, egy 2 kis dobozba belétettük, mire hazaértünk, 7 darab maradt éve. Abból 2 édesanyám levágott, és 5 túlélte volt. Egy havazó kapott volt minket el egy ilyen jó viharos havazó Hargitán keresztül. Este volt, nem álltam meg. Hibásnak érzem én is abboz magamot, hogy nem álltam meg.
Na de hogyha 4 év alatt 600-ra bővült az állománya, akkor az szerintem egy szép szám.
Hát igen, káltatom is, és vásároltam is tojófűrjeket. Adzsudról vásároltam, van egy jó tenyésztő. Most úgy döntöttem, hogy megint kezdem káltatni. Minden kelésnél általában 50% kakas. Nem volt mit csinálni a kakasokkal, nem volt igény a fűrhúsra. Most úgy néz ki, hogy már kezdett igény lenni arra is.
Ezeket is piacon vagy háztól viszik el?
Ahhoz háztól viszik el.
Mennyire nehéz a fürjet tenyészteni?
Tenyésztőtől is függ az, hogy mit adunk neki. Már lehet tápot is adni, én viszont nem tápozom, én természetes takarmánya. Törökbúza, kukorica, búza, szójapogácsa, kalcium, ezek az alapanyagok, amik fontosak, amik kell ahhoz, hogy egy fürje toljon is, meg legyen tőképes. Különösebben nincsen, mint a tyúkoknál vagy nyúlaknál vész. Nincsen gond így velük. Amelyik az első 2 hetet a tát vészeltem, aztán már nincsen akkora nagy gond velük. Az, hogy minél több van, persze annál több időt igényelnek. Tiszta víz, a jó takarmány, a tisztaság, valahogy igénylik nekik is, viszont aki szereti ezt csinálni, az meg is adja nekik már, meg is érdemlik.
Kicsi helyen jó sokat lehet tenyészteni, igen. Tehát nem igényel nagy felületet egyet.
Lehet szabadon is őket tenyészteni, de akkor nagyobb hely kell nekik, viszont nem fészekre tojók a fűrjek. akkor a tojás az ákolódik, vagy szemetes lesz. Vannak, akik tenyésznek. Szabadon is, de már nem akkor a létszámmal.
Itt önnél látom, hogy a ketrecek úgy vannak kialakítva, hogy a trágyájuk is külön esik, a tojás is külön jön. Nem automatizál, de valahogy úgy oldotta meg, hogy könnyen tudja takarítani is, és könnyen össze tudja szedni a tojásokat is. Tehát bárhova tojnak, majd oda gurul abba a csatornába, ahonnan könnyen ki tudja szedni.
Igen, ez lényeg az egész ketrecnek, az spéci ketrecezeket úgy vásároltam, hogy a fűr is tisztán van mindig, a tojás is tiszta, viszont könnyű a trágya takarítás. Ez nagyon jó megoldás, tárcára hull le a trágya, kigurul a tojás. Különösebb tisztítás nem igényel a tojás az eladás előtt.
Naponta végig kell hajtani ezt a műveletet? Tisztítunk is, mert az annyi összegyűl ettől az állománytól, gondolom, hogy ki kell cserélni a tárcákat.
Igen. És ilyen kloros vízzel fertőtlenítem a tárcákat, akkor még mészport is teszek. Hogy mondjam, ez isteni sugallat szerintem. Egyből jött, szeretem is. Jó, persze kell nézzük az anyagiakat, és már volt bizza-bizza, amikor bejött ez a vírus, hogy márciusban alig-alig épp, hogy kijött a takarmányra. Annyira felgyűjt volt a tojás, hogy 50 doboz tojást adományoztam volt a szép vízi öreg otthonnak. Vannak nehéz idők, most sem lehet azt mondani, hogy fedezi a költségeket nagyon, igyekszem, hogy minél több legyen, már van igény, most már kezdett igény lenni a tojásra is.
A tojókat lehet együtt tartani a kakasokkal, vagy ezeket külön ketrecben kell tartani?
Hogyha szaporításra tartunk fűrjet, akkor az úgy van, hogy három tyúk után kell egy kakas. A tojás szempontjából, hogy toljanak, nem fontos a kakas. Nem is nagyon szeretem együtt tartani őket, inkább vásárolom a fias tojást már, csipik egymást. Hogyha idegen kakas kerül be a tyúkokhoz, mert azt kell frissíteni az állományt, akkor nem nagyon fogadják el. Úgy, ha együtt nőttek fel, akkor úgy elfogadják egymást. Nekik vannak ilyen kicsi fortélyok benne. Lehet együtt tartani, de akkor, hogyha úgy akarjuk, hogy fias tojásunk legyen, akkor kell is.
Említette, hogy készít laskát is, száraz tésztát a fűrtojásból, de tojásként is értékesíti. Milyen tészták készülnek ebből a fűrtojásból?
Négy fajta tésztát készítek, van egy apró levesbe való, van az a vékony laska, széles laska, és egy olyan paprikás kerítéshez való, kicsi darabosabb laska. Készítek teljes kérlésű lízből, rozslízből is, kevesebb az igény, mind a rozs, mind a teljes kérlésűre. Csináltam gluténmentest is, viszont megértem azokat a fogyasztókat, akik ezt kell fogyasszák, hogy nem nagy bizalommal vannak ez iránt. Nagyon nehéz csinálni a gluténmentes tésztát. Drágálom is az előállítást, az eladást, és próbálom csinálni is, minél olcsóbban adni nekük.
Például, ha paprikásnak vagy levesnek készítjük el a fűrjet, akkor hány fűrből kell ételt készíteni, mondjuk egy 4 személyes családnak?
Személyenként 2 fűrjet kell számolni. Nagyon-nagyon finom leves fő belőlük. Olyan erőleves, hasonlít a marha hús leveshez. Hogyha sütni akarjuk, akkor jobban nem főzzük már, kiszárad a húsa. Nagyon ízletes, ugyanúgy, mint a tojása, az is teli van vitaminokkal. Nagyon értékes állat. Nem drága, értékes.
Kik a vásárlók? Kik igénylik ezt a fajta minőséget?
Ha az elején vegyük, akkor bizony nem nagy igény volt rá, mert a vásárokba bizony elmentem, mondjam, egy 20 doboz tojással, és abból 15-öt hazahoztam. Nem nagyon ismerték az emberek. Ahogy mondják, hogy nincs konkurens, de az is baj, ha nincs konkurens, mert nem ismerik az emberek. Na, hála jó Istennek, kezdett fogyni a tojás is. Kezdték megérteni az emberek, hogy ebbe a világban ételeket fogyasszunk, ami számunkra, a szervezetünknek hasznos és tápanyaggal teli.
A kispénzű is meg tudja venni, és az is, aki esetleg divathóborból eszi a fűrjet, vagy a fűrtojást.
Persze, elérhető. Mindenféle kategóriájú ember veszi, szegény ember, gazdagabb. Vannak olyan vásárlók, hogy szinte azt mondhatnám, hogy több fűrtojást fogyasznak mindig. Vagy a családunk már van úgy, hogy meg kell mondjuk magunktól, mert mind a tetszett látni, most is a hűtőben nagyon kávés van, az is el van adva, mi nincs kitolva. Kell szaporítsam még az állományt, hogy tudjak mindenkit kielégíteni. Szeretettel elégítem ki, és szeretném, ha minél többen fogyasztanák. Amióta fogyasszuk, 4 év alatt nem voltunk betegek, ezt elmerem mondani. Az, hogy egy rövid nátha, egy-két napos, persze, senki előtt pajzs nincsen, nem tudja kivédeni, de nagyon könnyen átviszik az ilyeneket.
Most a vírus járvány idején a kormány bizonyos kategóriákat próbál kártalanítani, tehát az állattenyésztőknek ad támogatást, a növénytermesztőknek. Itt a fürtenyésztők valamiféle támogatásban reménykedhetnek. Most nem csak a vírus járvány miatt, úgy általában pályázási lehetőség, vagy támogatási lehetőség van-e, hogy akkor ne 100%-os legyen a vesztesége, hanem egy kicsit pótoljon be valaki?
Nincs. Nem tudok erről. Volt beszélve erről a dologról, de annyira gyerekcipőbe jár ez a fürtenyészet itt, hogy nem nagy figyelmet fordítnak. Akarom csinálni, ne ők, ahogy mondják, hanem úgy, ahogy jónak látom.
Akkor amit itt megvalósított, a saját zsírból készült.
Így van, persze. Hát a feleségem ő dolgozik, nagyrészt az ő fizetéséből már mindig fordítom vissza, amit lát, hogy valahogy érnék egy olyan szintet, hogy ne legyen gond a tojás kiszolgálás, hogy na most nincs elég, vagy ilyen dolgok.
Emellett valami mással lehet foglalkozni? Vagy ez egy teljes embert kíván?
Lehet, de úgy, hogy reggel és este, sőt délután még nem be enni kell adni, munkahelyen nem nagyon. Akkor vagy az, vagy ezt. Kicsit lekötöttség, mint a bármilyen állatot tenyésztünk, az így van, hogy lekötöttség persze. A fürjek úgy vannak, hogy én tapasztalatom szerint nem olvastam sehol se, de a fürjek, hogy látom, nincs begyük. Nincs, ahol tárolják a kaját. Előttig non-stop, mindig takarmány kell, hogy legyen. Nagyon kell figyelni, mert hogyha elfogyott valamilyen okból, akkor nincs, hogy várjunk tojást. Makacs állatkák, úgyhogy nagyon érzékenyek a stresszre, ha nagy zajra, ha kicsit kötöztetődnek, akkor azt nem meghallják, hanem megmondják a tojást.
Csodabogárnak tűnt Gergely Zsolt itt Csíkszent Imre, mikor ebbe vágott? Vagy most már 4 év után megszokták, hogy ezt csinálja, jó az, amit csinál, egészséges is, tehát akkor azt mondták, hogy ha neki bejött, talán nekünk is bejöhet, csak mindig a kezdet a nehéz.
Lehet, hogy ilyen csodabogárnak, mert öntő szakmám van. Voltam 16 évet öntő, én voltam segédmunkás, én voltam ügynök, külföldön is dolgoztam. Az, hogy állattenyésztő leszek, fürjet fogok tartani, arra soha nem gondoltam. Hát akkor nem hiszem, hogy még a falu gondolt volna erre, hogy itt Csíkszent Imrén lesznek fürjek.
Gergely Zsolt Csíkszent Imrei fürtenyésztő válaszolt kérdéseinkre az elmúlt bő 9 percben. Most Farkas Andrást hallgatjuk.
Soha se válok el a régi babámtól, soha se válok el a régi babámtól. Fenyőkúton van egy nagy almafa, annak tetejében 3 piros alma.
Valári Szilárd vagyok, kénosi lakós. 120 darab diófám van, és olyan 400 körüli magyarú, de próbálunk bió termesztés felé, tehát trágyázzuk össze, minden évben megpucoljuk, de nem permetesszük. A termés az most kezd indulóba, még a magyaróból egy olyan zsákforma volt, dióból is egy olyan véka.
Például a medve károsította a gyümölcsfákat, itt jár a medve kénos környékén?
Tavaly elkerült, nem tudom mi okból. Vagy olyan volt az év, hogy volt kint, amit egyenek, még nem volt veszély.
És a mókusok a magyaróra mennek?
A mókus, én még nem láttam, itt nálunk van bent, mert itt kénos a dióról híres. Itt mókus azért biztos, hogy van, de ott kint még nem láttunk mókust. Pocok az bőven van, mert a lehulló magyarót azokat széthordják.
A diót azt könnyű értékesíteni? Mert most nagyon sok a cukrászlabor, meg ahol elméletileg el lehetne adni, de van-e rá kereslet?
Egy időben nagyon volt, jöttek a románok, vitték, most valahogy megszűnt, most megint egy picit hullámokba. Beállnunk abba a bio láncba, és azt reméljük, hogy akkor fők a rónok, hát ha könnyebb lenne, mikor lesz. Minden fa, ha lenne már, vagy 5-6 vége, akkor már gondolkoznunk az értékesítésben.
Bővítési lehetőség van? Még van terület, amit esetleg lehetne megvenni, vagy betelepíteni?
Bővítettünk, van egy 40 áras területünk, és egy párat vennék, holtott diót. Hogyha beválik, akkor még próbálunk. Még lenne egy pár hely, ahol megpróbálunk ütetni.
A meccési munkálatokat, a talallazítást, ezt kivégzi Szilárd? Vagy ez is ilyen családi összejövete alkalmával megesik?
Ezt nem. Azt én végzem.
Mennyire lehet gépesíteni? Vagy még mindig kézi erővel kell a csepeték körül ott áskálódni?
Most már próbálom gépesíteni. Tehát a magyarókot már nem kapáljuk. Vásároltam egy legelő pucolót a sorok között. Le tudom pucolni, és a diókot pedig van ilyen rotációs kapa, és azzal körbe kapáljuk. Úgy próbáljuk óvni, hogy tisztán maradjon. Most vásároltam egy nagy tartályt, az öntözés szempontjából egy 30 ezer literes tartályt, hogyha sikerül felszereljem az automatöntözést, akkor jövőbe várjuk a a változást, mert azért igénylik a vízellátást.
Minden önerőből készült-e, vagy kihasználják a pályázási lehetőséget is?
Nem használtunk semmi pályázati lehetőséget önerőből, ahogy lehetett. Lehetett volna pályázni, csak sajnos lemaradtunk a tavalyi pályázatról.
Emellett lehet mással foglalkozni?
Ez egész embert kíván, nem nagyon lehet. Van egy mini kotrom, azzal elvétve ebbe dolgozok.
Balázsi Szilárd, fiatal kénosi gyümölcstermesztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Szőlősi Erzsébet énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Zerkula Györgyöt hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett, többek között a csíkborzsovai Szakács Vilmos gazdálkodóval, a Szarvasmarhatartók Egyesületének az elnökével beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszentmártonról jelentkezünk. A Bocskor Pékség vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Köpecről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Széles Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Hegedűs Hajnal énekel, majd a Vadrózsa népi együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Felszállott a vadgalamba nyár fa tetejére, úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Új szerető kéne, csalva sosem kacsint másra, aki reggel délbe este csókjaimat várja. Azt mondta a vadgalamb az így szerető ritka, merre lakik, hol találom, ő majd megmutatja. Kék ne felejts mutat útat, addig lakis házik, de csak igaz hű szerelem juthat el odáig. Kék ne felejts mutat útat, addig lakis házik, de csak igaz hű szerelem juthat el odáig.